az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival, kegyelem legyen nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a mi üdvözítőnktől. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 84. Zsoltár első versszakát fennállva. A 84. Zsoltár első versszaka így kezdődik: Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége! Foglaljuk el helyünket, és kedves testvérek, nagy örömmel keresztelésekre készülve énekeljük a 329. dicséret második verszakát. A 329. szépen ilyenkor megszokott dicséretünk második verszakát: Nem éltem még e föld színén. És kérem, hogy ez alatt, az ének alatt a szülők, keresztszülők és a gyermekek majd jöjjenek ki ide az úrasztalához. Szeretett testvéreim, halljuk meg, mi módon szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát fennállva. Halljuk meg, amint a Máté írása szerinti szent evangéliumban találjuk, mint a feltámadott Krisztus mennybe menetele előtt így szólt a tanítványaihoz: Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Egy másik igét is szeretnék a zsidókhoz írt levél 9. részéből idehozni, amely így szól: A második kárpiton túl volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek, ebben volt egy füstölőoltár és a szövetség ládája. A szövetség ládában volt az aranyedény mannával tele, Áron kivirágzott vesszeje meg a szövetség táblája, fölötte pedig a dicsőség kérubjai, amelyek beárnyékolják az engesztelés helyét. A gyülekezet foglalja el a helyét, kivéve itt az ünneplő családok. Nagy öröm, kedves testvérek, hogy itt álltok, itt állnak az Úr asztala előtt, és hogy az is, hogy itt egyből négy gyermeket keresztelünk itt a gyülekezet közösségébe. Amikor a keresztség alkalmával Isten szövetségére fogtok igent mondani, fontos tudni, mik tartoznak ehhez a szövetséghez. És ebben a Fridláda lesz segítségünkre, hogy megértsük, Isten milyen lényeges dolgokat rejtett el a keresztelésben. Ezért olvassuk az elsőre furcsának tűnő leírást itt az igében. Ez a tárgy jelképezte az Úr szövetségét a kezdetekben, az összetartozást Isten és a népe között. Ma ezt a szövetséget, a Szentlélekét látható ajándéka, a keresztség és az úrvacsora jelképezi. Ma megnézzük, mondhatnánk, hogy Indiana Jonesként elkalandozunk-e kincs rejtelmeiben. Egyrésztről a Fridládában egy tál mannát találunk, ami Isten gondoskodását jelképezi. Azt, hogy minden nap van kenyerünk, minden nap megadatik az, hogy táplál minket az Úr. Mikor Isten a szeretetébe fogadja a gyermekeket, megígéri, hogy mindig lesz gondja rájuk, és mindig vigyázni fog rájuk. Ahogy most is ad nekik enni, nem feledkezik meg róluk, hiszen hozzátartoznak. Mindennapi kenyeret ad, gondoskodik róluk. Adjatok ezért hálát neki, adjatok hálát a gyermekeitekkel is, mindennap imádkozva. A második, amit találunk, a 10 parancsolat táblái. Az Istennel való szoros szövetségben élő ember erkölcsös és szeretné, ha a gyermeke is az lenne. Megpróbálja betartani Isten parancsait, ahogy mondja is Krisztus, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. A parancsok szerint lehet gyermeket nevelni, még fegyelmezni is. Isten törvénye tükröt tart elénk, helyes önismeretet is ad. És jó esetben nem elszomorít, hogy erre se vagyunk képesek, hanem ösztönöz. Azaz a gyermekeitek ne problémának lássák az Isten követését, hanem vegyék észre, milyen örömmel jár követni a Teremtő gondolatait, erre tanítsátok őket. És mivel nem sikerül mindig megtartani Isten törvényét, Krisztushoz járulhatunk bocsánatért, tőle nyerhetünk erőt akkor, amikor nem sikerül mindig 100%-osan nevelni gyermekünket. Krisztus nem csak megbocsát, hanem tud segíteni ezekben a nehéz pillanatokban is. A Fridládában még a főpap Áronnak a botja is található, amely a kiválasztottságot jelképezi. Az, hogy Isten Áront és a családját kiválasztotta. Elrendel minket az Úr a vele való szövetségre. A kivirágzott Ároni bot ma szimbolizálja, hogy Isten áldása lesz e gyermekekkel. Ezek a rejtett dolgok, amiket szem nem feltétlenül vesz észre most itt. De amit látunk, és ez nagyon örömteli, hogy ha kitekintünk a Fridládából, azt olvassuk, és erről ismerjük meg igazából sokszor, ha képet látunk a Fridládáról, hogy két mennyei lény van rajta, kérub ül rajta, mutatva, hogy az Isten szövetségének van egy mennyei vetülete is. És tudom, kedves szülők, kedves keresztszülők, hogy a gyermeketek várásában, megszületésében és forduló pontjaiban is megtapasztaltátok már azt, hogy nem csak ti vigyáztok rájuk. Valóban mennyei szárnyak is tehetnek arról, hogy most itt boldogan állhatunk Isten színe előtt, karotokban gyermeketekkel. A keresztségnél Isten szövetségébe kereszteljük így a gyermekeket. És hisszük, hogy Isten gondviselése soha nem hagyja el, hogy mindig vele lesz, mindig együtt él, és a mindenható magához hívó kiválasztására is rámutat. És kérjük az Urat, hogy a végbe menő keresztség ne csak földi értelmet nyerjen, hanem mennyei értelme is legyen, azaz a Krisztusban beteljesedett szövetség vére által végérvényesen lemossa majd a gyermekek bűneit, mikor fölismerik, Isten mennyire szereti őket, hogy Isten az ő szeretett szövetségébe hívja őket. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Gyertek testvérek, a sákramentum kiszolgáltatására készülve mondjuk el együtt minden hívő keresztjénnel az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztség szentségét kiszolgáltatnánk, két kérdést intézek, kedves szülők és keresztszülők hozzátok, melyekre kérem, hogy együtt feleljünk tiszta szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Csilla, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek nevében. Amen. Boróka, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek nevében. Ábel, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Titeket, kisgyermekek, Emese, Csilla, Boróka és Ábel, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket, ragyogtassa rátok orcáját az Úr, és könyörüljön rajtatok, fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon nektek békességet. Amen. Amen. És gratulálok mind a négy gyermekhez, hogy ilyen szépen türelemmel viselték, és kérem, hogy akkor a gyülekezet foglaljon helyet, és a babamama kör nevében egy kis köszöntés fog elhangozni.
Sok szeretettel köszönti a babamama kör az itt lévő pici babákat, és bár egy picit most megfogyatkoztak a soraink, így szeptember környékén a gyerekek sajnos hamar lebetegednek, de annál nagyobb szeretettel szeretnénk, ha fogadnátok azt a pici áldást, amit át szeretnénk nyújtani a már meglévő babamamás tagjainknak, és a még nem, de annál nagyobb szeretettel hívogatjuk a babamama körbe a többi pici babát is. Légy áldott, életidőd érleljen benned szép gyümölcsöket, nézz várakozással minden új nap elé. Sok vígságban és örömben legyen részed azokkal együtt, akik megosztják veled mindennapjaid, és akiket szíved közepén őrzöl.
Légy áldott, ragyogjon szemedből tiszta fény, Mindenki, aki csak hozzád lép, merítsen erőt szavaidból, szeresd a feladatokat, amelyeket Isten neked szánt, kezed munkája hozzon megelégedést neked.
Köszönjük szépen, és akkor kérem, forduljanak meg, és a gyülekezet forduljatok meg, és a gyülekezet áldó énekét, a 134. Zsoltár megszokott verszakát, a harmadik verszakát énekelje fennállva a gyermekeknek. Köszönöm szépen, kérem, foglaljunk helyet, most már a keresztülők és szülők is nyugodtan helyet foglalhatnak, hogyha tudnak, és a gyermekekkel, ahogy említettem, nyugodtan a babama a szobába fel lehet menni, de ha véletlenül bírják, akkor nyugodtan maradhatnak, szeretettel várjuk őket. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz gondviselő Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amint megírva található Mózes második könyvének legvégén, 40. részében a 34-től 38. versig terjedő szakaszban. Helyünkön maradva. Igen, köszönöm.
A 40. rész utolsó 5 verse a következőképpen szól. És a felhő befedezi a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölti a hajlékot. És Mózes nem mehet ebbe a gyülekezet sátorában, mert a felhő rajta nyugovék, és az Úrnak dicsősége tölté be a hajlékot. És mikor a felhő felszáll vala a hajlékról, az Izrael fiai elindulának, így lőd egész utazásuk alatt. Ha pedig a felhő nem száll a fel, ők sem indulának el, mi csak fel nem szála. Mert az Úrnak felhője vala a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz vala azon, az Izrael egész házanépének láttára egész utazásuk alatt.
Köszönöm szépen, Isten áldása legyen az ige olvasásán, hallgatásán és szívünk befogadásán. Feleljünk az ige szavára és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy itt lehetünk a te szent házadba, hogy készítettél időt arra, hogy eljöhetünk találkozni veled. Köszönjük, Istenünk, hogy minket is bátorítottál arra, hogy eléd járuljunk. Hálás a szívünk azért, hogy ezeket a gyermekeket megkeresztelhettük. Köszönjük, Istenünk, hogy ajándékok lehetnek a szüleik, a családjuk részére. Add, hogy ajándékok legyenek nemzetünk és egyházunk részére is. Istenünk, így imádkozunk azért, hogy szólj hozzánk, hogy érezzük, ahogy a vándorló nép, hogy te jelen vagy, itt vagy, ha nem is felhő és tűzoszlopokban, de kegyelemben, egy-egy lenyugvó pillanatban, szív dobogást csendesítő gondolatban. Köszönjük, Istenünk, hogy itt vagy. Így kérünk, hogy áld meg szent lelkeddel az Isten tiszteletet, az úrvacsorát, ahogy eddig is itt voltál közöttünk. Maradj itt, maradj közöttünk, mert nagy szükségünk van rád, Istenünk. Így kérünk, hogy ne csak ezt a vasárnapot, hanem áld meg a gyülekezetet, a hétköznapjainkat. Légy velünk, Istenünk, most és örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva kérem, hogy a gyermekek jöjjenek ki, most a keresztelésnél ugye a nagyobbakat várom ki, hogy egy a gyerek tanításra. Húha, nagy áldás, békesség. Köszönünk egy nagyot, áldás, békesség. Hogy hallottátok, a keresztelés alkalmával a Fridládáról beszéltem, és ez Isten és az ő híveinek a barátságát és a szövetségét jelképezte. Olyan dolgokat raktak a Fridládába, mert ez egy láda volt, tehát nem egy virágos ládika volt, hanem egy olyan láda, aranyból készült, nagyon szép volt, ami különböző szép eseményekre emlékeztette a sivatagban vándorló népet. Arra, hogy milyen kedvesen gondoskodott róluk, hogy milyen csodákat tett, és arra, hogy parancsolatot adott nekik. Ezek mind-mind szép emlékek voltak, és biztos már így szeptember közepén is rengeteg szép emlékkel rendelkeztek, akár a nyárról, gondolom most már csak szép emlék, néha visszasírjuk, én is így vagyok vele, meg a felnőttek is. És ezeket az emlékeket a vándorló nép fontos helyre tették. Nagyon fontos volt nekik, hogy visszaemlékezzenek. Mindannyiunknak lehet nem csak a nyárról szép emlékei, hanem Istenről is. Úgyhogy amikor éreztük, hogy ott van fölöttünk, egy szép napsütésben, egy szép felhőben, vagy amikor éreztük, hogy milyen szépen megáldott egy-egy tábort, születésnapot, azt is meg tudja nagyon áldani, karácsonyt, na hát arra most már előre imádkozunk, hogy az jó legyen, és ide tartoznak ugyanis a meghallgatott imádságok is. Az is milyen jó, amikor tudjuk, hogy Isten meghallgatta az imádságainkat, amikor betegek voltunk, vagy valaki beteg volt, és imádkoztunk érte, és meggyógyult. Ezeket nem szabad elfelejteni, és erre hív minket ez a történet, a Fridláda is, hogy amikor kimegyünk a templomból, akkor gondoljunk arra, hogy mennyi mindennel áldott meg minket az Isten. Ajándékozott meg minket. Például azzal is, hogy megkeresztelkedhettünk itt ennél az asztalnál, vagy éppen máshol, mondjuk a Robi pont ennél az asztalnál, hogy arra emlékszünk, de hogy ez micsoda nagy öröm. És ezeket szépen, mondjuk sokan a keresztelőre nem emlékeznek, de a más fontos és szép esemény van az életünkben, amit Isten megáldott, az legyen a mi szívünkben egy ilyen emlékdobozzá, legyen a szívünk egy olyan kis dobozzá, ahova szép emlékeinket elrakjuk, amiket őrzünk, és megköszönjük az Úrnak mindazt a jót, amit eddig tett, és bizony, tudom, hogy majd fog is tenni veletek az életetek során. Úgy legyen, hogy a szívetek legyen egy olyan emlékdobozzá, ahol őrzitek Isten nagy áldásait, ajándékait. Így legyen. Amen. Áldás, békesség! A gyülekezet a 228. dicséret második verszakát énekelje az igehirdetésre készülve. A 228. dicséret így kezdődik: ó, vonj atyám fiadhoz engem, hogy szent fiad is hozzád elvigyen. mert nem csak szavakban jutott el hozzátok Isten igéje, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ennek fényében halljuk meg, mit üzen a lélek a gyülekezetnek a Máté írása szerinti Szent Evangélium 17. részében, az első 8 versében eképpen. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, az 1920-as években a Jehova tanúi vettek egy nagyon szép villaépületet San Diego-ban, azzal a magyarázattal, ha eljön az apokalipszis, a proféták visszatérnek a földre, akkor legyen hol egy méltó módon el tudják őket szállásolni. Persze a villában végül csak a vallásuk vezetője tengette életét, a proféták nem érkeztek meg, majd egy idő után el is adták ezt a grandiózus épületet. Érdemes lett volna, ha minden adásvétel előtt elolvassák ezt a gyönyörű történetet új szövetségünkből. Építsünk-e fényűző palotát a profétáknak, avagy sem, kérdezhetjük, a válasz ugye kiderül a történetből, ne. Felolvasott igénk az Új és az Új Testamentumból 2 sátorépítésről szóló történetet hoz elénk, melyben Isten csodálatos módon mutatja ki jelenlétét. Péter, az egyszerű ember, nagyon egyszerűen is fogalmazza meg azt, hogy mit érez. Nem is kell túlbonyolítani a dolgokat, úgy látjuk. Azt mondja: jó nekünk itt lennünk. Jó nekünk itt lenni, állapítja meg Péter. Egyszerű kis kijelentés ez, semmi különös nincs benne. Van ez így, jó társaságban van az ember, szívesen hallgatja az ismerősöket, jó nekünk is itt lennünk, és hozzátehetünk annyi mindent. Jó nekünk hallgatni, ahogy nagy emberek beszélgetnek. Jó nekünk hallgatni, ahogy nagy emberek Krisztusról beszélnek. Jó nekünk itt lennünk, tegyük hozzá, Isten jelenlétében. És így már minden hívő örömmel megtelt felkiáltása lesz: jó nekünk Isten mellett lennünk. Jó nekünk Isten jelenlétében élni. Mert a teremtett világ jónak lett alkotva. Jó nekünk e földön lennünk, főleg ha érezzük, Isten velünk van, itt van Isten köztünk. Amikor a pusztai vándorlás során a saját sátrukból kikukucskáltak a zsidók, akkor láthatták az Úr sátrát. De jó, hogy ő is itt van. Akkor jó nekünk itt, bár a körülmények nem ezt mutatják, ugye? Jó nekünk itt lennünk ebben a szerény templomban is. Szerény, de szépen megépített templomban. Az Ószövetség ugyan a templom megépítése előtt használt sátor díszítéséről bőségesen ír, és amikor mai napokban a bibliaolvasó kalauz szerint olvassuk otthon a Bibliát, akkor elén kerül a templom nagyon részletes leírása is, ami elsőre unalmasnak tűnik, valljuk be, de arra érdemes figyelni, hogy ahhoz képest mennyi minden változott, hiszen a mi templomunk nem jól munkált bőr, ötvös munka díszíti, hanem a legragyogóbb kincs, a legszebben tündöklő drágakő, a Szentlélek Isten jelenléte. Nem azért jó nekünk itt lennünk az egyházban, mert mindig egy kis buli van, mindig hatásadász jelenésekkel traktáljuk egymást, hanem jó nekünk itt lennünk, mert Isten jelen van. A templomban, a közösségben, az egyházban. Mert a legragyogóbb kincse a templomnak pont Jézus Krisztus. Jó nekünk itt lennünk. És a kereszténységben benne van az a folytonos vágy, hogy jó nekünk ott fönn a hegyen lenni, csak mi, vagy pontosabban, magunkra értsük, csak én és Isten, hogy elvonuljunk, ahol csak egyedül én és Krisztus lakozik, sátrat verni, megpihenni, senki ne zavarjon. Elvonulni, lenyugodni, csak Istennek és Istennel élni. Benne van minden hívő keresztjénben ez a vágy, ami persze néha a legeredetibb remeték, vagy éppen szent emberek véghez jöttek. Jó nekünk itt lennünk, a te közelségedben, Krisztus. Legyen ez a minden bosszúságot hálává formáló gondolat, minden indulatot szeretetté alakító kijelentés. Jó nekünk melletted, Istenünk. Nem azért hiszünk benned, mert a halál utáni időtől izgulunk, ahogy rólunk vélik a vallástalanok, nem azért járunk templomba, mert a papok folyton fenyegetnek, hogy járni kell, hanem azért, mert jó Istennel együtt lenni. Azért hiszünk benne, mert jó már itt a földön vele lenni. Hát akkor milyen csodálatos lesz, gondolunk bele, majd egykor odafent. Ott, ahol Krisztus Urunkat hallgathatjuk, nem mondjuk a méltatlan szolgáját, nem olyan töredékesen, mint most, nem tükör által bűnösségünk homályában, hanem színről színre hallgathatjuk majd őt. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek, hogy Ézsaiás jövendöli. Nem kell a másik, Gigácian, két nagy teológiai és nemzeti hősnek sátrat építeni. Csak Krisztust hallgassátok. Solus Christus, mondhatjuk latinul, egyedül Krisztus az út, ez a reformációi felekezetek egyik alappillére. Isten különösen kiemeli Krisztust az üdv történet másik két fontos szereplője mellett. És ez az ige cáfolja meg azt az oktalan érvet is, hogy szoros kapcsolatban áll az iszlám a kereszténységgel. A fő érv sokszor, hogy Jézust prófétaként említi a Korán, tehát ők is kiemelten kezelik Jézust. Akkor ugyanarról beszélünk, szokták mondani sokan. Ám ez az ige pont megcáfolja ezt az érvet, hiszen azt mondja, Jézus nem egy a sok közül, nem egy a proféták sorában. Mert mi hiszünk a megváltás egész üdvösséget átformáló irgalmában, bűnt eltörlő kegyelmében. Ahogy Jézus megkeresztelésekor is megszólal az atya hangja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ő tehát nem egy a sok közül, hanem az egyszülött. És milyen csodálatos lenne, ha mi is tudnánk Krisztus képűek lenni, akiben Isten gyönyörködne. Ezt a csodálatos evangélium jelenetet, amit Jézus színeváltozásaként ismerünk, egy színházban eképpen is feldolgozhatnánk, hogy a világvallások különböző képviselői, vagy akár személyi kultuszban fölemelt emberek állnak sorba, és Isten fényessége mégis csak egyedül Jézus Krisztusra sugároz ki. Nem Mohamedre, nem a Dalai Lámára, nem is a pápára, hanem egyedül Jézus Krisztusra mondta mennyei atyánk, egyedül őt hallgassátok, tehetjük hozzá, és azt, aki őt hirdeti. Milyen csodálatos ajándék adódik a történet szereplőinek. És most nem feltétlenül a tanítványokra gondolunk, akiben könnyen beleképzeljük magunkat, fölmennek Jézussal a hegyre, megjelenik a két nagy ember, Mózes és Illés, micsoda hatalmas ajándék. Ajándék ez a történet Mózesnek és Illésnek is. Hiszen Mózes, aki nem jutott be az ígéret földjére, ebbe a történetbe mégis ott van. És ott áll a Messiás mellett. Aztán ott van Illés, aki egész életében a hitetlenség ellen küzdött, néha már a depressziót is megjárva, alig látott mást, mint Baál papokat, hitetlen királyokat, szenvedő hívőket. Erre beszélget Mózessel és Krisztussal. És most íme Mózes és Illés látják, hogy volt értelme a munkájuknak. Te, aki úgy érzed, nevelésben, tanításban, vagy éppen tanulásban, imádkozásban, misszióban értelmetlen órákat vesztegettél, lásd meg ennek a két embernek a történetét. Mert néha úgy látszik, értelmetlen a mi munkánk, a mi feladatunk, az Isten előtti szolgálatunk, de lesz, hogy csak a mennyei valóságban válik értelemmé, értelmessé. Látjuk meg, mennyi értelme is volt. és milyen csodálatos dolog lehet, amennyben mikor találkozhatunk ilyen nagy emberekkel, és beszélhetünk velük. Milyen csodálatos lesz, mikor évszázadok távlatából családok találkozása is végbe mehet. Persze erről nem olvasunk, hogy biztosan így lesz-e, nem tudjuk, kicsit reménykedünk benne, de a legnagyobb csoda biztosan megadatik, hogy Krisztussal beszélhetünk, az, ami a prófétáknak is összejött, az nekünk is meg lesz, hogy Jézus Krisztus szeretettel fog várni minket. Ennél nagyobb ajándék pedig nem is kell. Mert a legcsodálatosabb dolog a mennyek országában pont az, ami a hegyen is volt, a pusztai vándorlásban, és ebben a templomban is valósága lehet, hogy Isten jelen van. A mindenható jelenlétét pedig az Ószövetségben, amikor a nép a sivatagban vándorol, egy sátor jelképezi, ahogy Laci bácsi is felolvasta az Úr asztalától, egy sátor jelképezi. Mert Isten jelenlétének van jele. Lehet ez egy sátor, mint Mózeséknél. De jelen van Isten az hívő emberek életében is, és ott is van valami jelzése. Nem feltétlenül egy sátor, persze, hanem egy sátorcölep lehet az imádság, a bibliaolvasás, a közösségben való élet, a jó cselekedet, egy-egy kedves szempillantás. Megéljük-e azt igazán, kedves testvérek, hogy Isten jelen van a mi életünkben? Észrevesszük-e, amikor ő tűz és felhő oszlopként vezeti az életünket? Amikor kivezeti minket a bűn rabszolgaságából? Mert ki akarja vezetni az egész életünket? Az önzésből, a káromkodások, a pletykák, a gyűlölet vagy a sikasztások világából. Íme itt a sátor, kövesd őt. Az Ószövetség kiválasztott népe még látványosan tudta meglátni és követni Istent. Azt írja a Szentírás, hogy mindenki látta a kiválasztott népből, mert ott nyugodott a szentsége a sátor felett. Ezzel ellentétben Jézus színe változásakor csak hatan voltak jelen. Nagy különbség. Ugye ebből már hozzátetjük, hárman azok, akik mondjuk abszolút földi emberek voltak, a tanítványok, ugye Mózes és Illés és Jézus. Jézus nem egy megalomán uralkodó, nem a sikertől csillog, hanem a mennyei dicsőségtől. Gondoljunk csak bele, hogy ezek után Krisztus szenvedése és megalázása, az Isten arcon csapása viszont nagy tömeg előtt történik, ünnepnapon, a fővárosban, a főúton, mondhatnánk, az akkori sugárúton történik, hajtják végre Isten fiát megalázva. Orcájának fénylése, dicsősége pedig három földi ember előtt történik, és nekik is azt mondja, hogy tartsátok ezt titokba, amíg fel nem támadok. Milyen csodálatosan szerény Jézus Krisztusban Isten. Ebből is látszik, hogy Isten jelenlétét, ahogy az Ószövetségben sokan felfedezik az életükben. De kevés embernek adatik meg, hogy Krisztus fényét is meglássák, és abban megfürödjenek. Mert van, amikor megtapasztaljuk Isten jelenlétét, engedjük, ha megtapasztaltuk azt, hogy Isten jelen van, akkor engedjük, hogy megtapasztaljuk Krisztus világosságát is az életünkben. Mert ehhez kapcsolódik majd az úrvacsora is, hogy úgy együnk mi Krisztus testét, úgy együk Krisztus testét az úrvacsorában, hogy mi azt hisszük, elnézést a katolikus testvérektől, hogy nem a húsát vesszük magunkhoz, hanem a testének fényességében részesülünk a szent asztalnál. Szükségünk is van erre. Szükségünk is van Krisztus világosságára, mert sajnos mi magunk is néha túlesünk egy-egy színeváltozáson, amikor dühösek leszünk, csak éppen negatív előjellel. Túlesünk egy-egy színeváltozáson, amikor dühösek leszünk, amikor harmadszorra nem figyel ránk, már nem igaz, akkor is túlesünk rajta. Jól tudjuk, ilyenkor nem az Istennek leszünk, az Isten jelenlétének a sátrai. Mikor arcunk nem Ábelhez, hanem inkább Káinhoz lesz hasonlóvá. Szükségünk van arra, hogy észrevegyük. Isten jelen van az életünkben ilyenkor is. Sőt, ennél sokkal többet kaptunk mi keresztjének. Hallgathatunk Krisztusra. Ahhoz persze néha hallgatni is kell, hogy hallgassunk rá. Furcsának hangzik, hogy hogyan is tudunk olyan valakire hallgatni, aki nincs itt materiálisan köztünk. Talán a jófajta megérzések lennének ők. Talán a szerencsés együtthatók. Inkább azt mondanám, hogy az Istennel igéjével való élés az, amikor mindig a Szentírás olvasása után sok mindent világosabban látunk. nem azért, mert konkrét választ olvasunk a Bibliába, nem azért olvassuk, hogy kinyitjuk a Szentírást, és az van, hogy add el a lakást, és vegyél belőle egy kocsit, nem ez van benne, hanem inkább elmélyülünk az igében, és születik rá egy válasz. Mert Isten jelenléte, a Krisztusra való hallgatás hatalmas ajándékunk is lehet. Éljünk vele. Legyünk egy kicsit csöndben a zajszennyezett világunkban. Mi is lehetünk nem csak halkak, hanem Isten sátrai is. Két sátor áll a két ige közepén. Az egyik Isten jelenlétét jelképezi, a másik építésére rászól az Úr, Isten jelen van, nem kell hozzá semmit építenetek. Mert az új szövetségben maga Krisztus lesz a sátor, így nincs szükség egy ilyen tábor verésére, kempingezésre, amit a tanítványok elképzelnek. Az új szövetség Isten sátoráról úgy beszél, hogy az Krisztus, így ír a zsidókhoz írt levél, Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron átjelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem-e világból való. Nem-e világból való, utal a zsidókhoz írt levél írója arra, amit Krisztus mond, hogy nem-e világból való vagyok. Vagy éppen később a Jelenések könyve utolsó lapjain olvassuk a mennyei valóságról. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. Hát egy sátor nem szokott lakni emberekkel, tehát látjuk, hogy ez már egy személyesített forma, tehát valóban Krisztusról van szó. Aztán énekeljük kedves Zsoltárunkban, a 90. Zsoltárban, te benned bíztunk elejtől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak. Nagyon fontos, Isten a mi hajlékunk. Pünkösd után pedig a keresztény emberek jelképezik az Isten jelenlétét. Milyen jó lenne, ha így lenne a társadalomban. Igen, Isten sátrai lehetünk mi is az emberek között. Isten jelen van. Te valahogy más vagy, néha szokták mondani testvéreknek. A szentek szentje pedig a szívünk, ahol a Szentlélek lakik és uralkodik. A legszentebb hely, amit Isten lelkének elkészítünk az életünkben. Mert mi is lehetünk Isten sátrai. Ugyan Pál azt mondja, hogy testünk a Szentlélek temploma, de annyival hadd egészítsem ki, hogy a sátor az egy, a templom az úgy megvan építve, az ott marad. A sátor, azt föl lehet venni, az nem annyira maradandó, ideiglenesen verünk tanyát a sátorral. Hát így van, kedves testvérek, mi is azért ideiglenesen vagyunk itt a földi életben. Isten hajlékában éljük életünket hívő emberként. Ott élünk a kijelentés sátrában. Átadjuk-e magunkat annak a ténynek, hogy az örökkévaló jelen van mellettünk. Látjuk-e, mikor dolgozunk, mikor önmagunknak keresünk pompát, önmagattól akarsz jobb lenni, akkor látod-e, hogy végig egyedül Krisztusnak kellett volna sátrat verni, neki szolgálni, őrá hallgatni. Mert, olvassuk a Máté evangélium 17:8-ban, amikor föltekintettek a nagy fényesség és a nagy jelenés után, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. A tanítványok kinyitották szemüket, és csak Jézus állt ott. Végül egyedül Krisztus marad. Elhagynak barátok, elhunyhatnak családtagok, de Krisztus mindörökké ugyanúgy jelen van. Krisztus a mi felhő és tűzoszlopunk, aki vezet minket. Nem Kánaánba, hanem az ő örök dicsőségébe, ahol majd fürdünk az ő fényében. Ahogy énekeljük egy kedves énekben, ó Jézusom szegényed, kér vár epedve hív, te készítsd el, te néked lesz otthonod e szív. Jer hű szívembe hát, ha bár szegénye szállás, de mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát, így legyen. Amen. Szeretett testvéreim, az igére válaszul, az ige hirdetésre és az úrvacsorára készülve énekeljük a 465. dicséretünk második és negyedik verszakát. A 465. dicséret második verszaka, szerít szemed Úr, Jézus tekintsen rám, ha roskadok.
Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk, szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte. És ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdetik, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek, megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Urunk, hozzád emeljük most lelkünket, és téged magasztalunk. Mert igaz és méltó, szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk. Téged magasztalunk menny és föld teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted. Aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz és bölcsen igazgatsz. Ezért dicsélünk és áldunk, és magasztalunk téged most. És mondjuk, szent, szent, szent a seregeknek, Ura. Teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen neked, magasságos Isten. Áldott, aki jön az Úrnak nevében. Hozsánna a magasságban. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el közösen bűnvaló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Miután hitünkről vallást tettünk már, közösen elmondtuk az apostoli hitvallást, válaszoljunk most, bűnbánattartásunk után, a szentegyek vétele előtt a következő kérdésekre hallható szóval is közösen. Először is, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Feleljük, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Feleljük közösen, hiszem és vallom. Végül pedig ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Felejétek, ígérem és fogadom. Én is veletek együtt mindezt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel. Az úrvacsora vétele alatt pedig énekeljük a 400, 440., majd pedig 448. dicsérettel folytatólag az énekeinket. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele most Isten kegyelméből mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is egy testben. Most mielőtt megtérnénk hajlékunkba, gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és adjunk hálát neki a velünk közölt kegyelméért. Drága mennyei atyánk, hálásak vagyunk ezért a közösségért, hogy közösséget vállaltál velünk a te szent fiad által. Hálásak vagyunk azért, hogy ezen a mai Isten tiszteleten a szemünk láttára gyarapodott a te választott közösséged, a te egyházad népe. Hálásak vagyunk a megkeresztelt gyermekekért. És Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy neked terved, célod van mindannyiunkkal. Hálásak vagyunk azért, hogy a mi életünk, a mi sorsunk fel van írva az életnek könyvében. Így köszönjük meg neked, hogy ma hallhattuk az igét, és a látható igével is élhettünk az úrvacsora közösségében. És Urunk, engedd meg, hogy könyörögjünk most ezért a közösségért, ezért a gyülekezetért. Külön könyörgünk minden egyes tagjáért, kicsinyekért és nagyokért. Eléd hozzuk a terheket, hordozókat, a fájdalmakkal küszködőket, és külön könyörgünk a gyászolókért, akik az elmúlt héten, az elmúlt hetekben vesztették el szeretteiket. Kérünk téged, Urunk, hogy a te vigasztalásod vegye körül őket. Úgy kérünk, hogy áldj meg bennünket, áldj meg ezt a gyülekezetet az elkövetkező héten is. Jézus nevében könyörgünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai nap ugye megterítettük az Úr asztalát, mert múlt héten volt a szőlőskert, gyermeksátor, missziós alkalmunk a borfesztiválon, illetve ugye itt pedig az református iskolánk elsőseinek volt befogadó istentisztelete. A mai napon Fehér László testvérünk olvasta az igét, köszönjük a szolgálatát. Az elmúlt héten örök hűséget kötöttek egymásnak Keszi Nikoletta és Faragó Ádám. Isten áldását kívánjuk az ő házasságukra. A következő héten esküsznek Kövesi Krisztina és Kertész Zoltán. Isten áldja meg az ő készülésüket, imádságban hordozzuk őket. A mai napon megkereszteltük Bernat Csillát, Bernat Lehel és Gyenes Katalin gyermekét, Mihály Emesét, Mihály Bence és Fazekas Dóra gyermekét, valamint Vidomusz Borókát, Vidomusz Bence és Bíró Alma leányát, és Bérci Siket Ábelt, Siket Lóránt és Bérci Siket Anna kisfiát. Isten áldása legyen a megkeresztelt gyermekeken, és az ő családjaikon is, és gratulálunk nekik, olyan szépen tényleg végig bírták, amikor én megtudtam, hogy tényleg négyen lesznek, akkor azt mondom, biztos, ha egy elkezd sírni, akkor itt a végére biztos nagy zene koncert lesz, és nem így lett, hát gratulálok. Úgy látszik, eddig jó volt a nevelés. Jó. És átadom a szót akkor a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk. Hogyha még nincs lelki otthonuk, akkor várjuk őket máskor is ide. Ehhez kapcsolódik az is, hogy az iratterjesztésben megjelent a hírlevelünk. és onnan is lehet tudni arról, hogy milyen programok voltak és lesznek, illetve a gyülekezet történetről egy kis füzet is elérhető. Ma délután 5 órakor, tehát 17 órakor, 5 órakor lesz a hittan tanévnyitó. Voltak, akik más időpontokat értettek, csak még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy 5 órakor lesz, arra is szeretettel várjuk az érintetteket. Szeptember 1-én kezdte gyülekezetünkbe 6 éves teológus szolgálatát Szász Lajos, aki a úrvacsorai liturgiát vezette, Isten áldását kérjük a szolgálatára, és egyben szolgálati lakásként egy üres ingatlan bérelünk a számára, ehhez némi tárgyakra lenne szükség, már bizonyos tárgyak, mint szekrény és hűtőgép megvan, de asztal, ágykeret, illetve matracra még szükség lenne, jelentkezni nála, illetve nálam lehet. Szintén szeptemberben kezdte meg szolgálatát Lakotos Enikő beosztott lelkész köreinkbe. Ő is már az úrvacsora szolgálatában részt vett, és ne lepődjünk meg, sőt örüljünk neki, hogy itt van közöttünk. Szeretettel köszöntjük, és persze mindenki fordulhat hozzá, félállású beosztott lelkészként lesz velünk, és hát aztán majd az alkalmakon találkozunk. Köszönjük a szőlőskertbe végzett odaadó munkáját minden szervezőnek és szolgálónak. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, és külön köszönet illeti a hírlevél szerzőit és a szerkesztőt, hogy meg tudott jelenni a hírlevél erre az alkalomra. Kárpátaljai testvéreink javára Szalontai Zsuzsánál vagy a pénztárosi asztalnál, Fehér Istvánnál továbbra is lehet befizetni. A komlói habilitás cég fogyatékos embereket foglalkoztat rongyszőnyek készítésébe, és ehhez alapanyagra van szükségük. Kérjük a testvéreket, hogy lepedőt hozzanak, nyilván nem újat, hanem használtat, és ruhára, meg egyebekre, cipőre, zoknira, stb. Nincs szükség, tehát azt ne hozzanak. És a részleteket, azokat Nagy Péter lelkészünkkel egyeztessék, hát olyan sokat nem kell, tehát kell egy zacskó, és abba bele kell rakni a lepedőket, és utána ide kell hozni, esetleg az időpontot érdemes, hogy egybe legyen egy nagyobb adag, amit utána el tudnak vinni. Hát a szeptemberben erősen kezdtünk, és októberben még erősebben fogjuk a programokkal folytatni, tehát erre is készüljünk, hogy október 3-án lesz templom takarítás parti, tehát ezt be lehet írni a naptárba, ahol föl lehet készülni mindenféle takarító szerekkel, tehát ezeket jól hozunk, kislétrát, nagylétrát, söprűt és mindenféle ilyen szereket. Október 10-én lesz Demjén kupa, az iskolába szokás szerint, tehát arra is lehet elkezdeni az edzést, például ugye a kötélhúzáshoz, hogy jól menjen családonként, és október 10-ére még a Demjén kupával kapcsolatban a gyülekezeti pólót szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, ami Szalontai Károlynál lehet róla érdeklődni. Szintén nála lehet jelentkezni az október 16-18 közötti, tehát péntek, szombat, vasárnap testvérgyülekezeti találkozóra, ahol Belegfürdőn látjuk vendégül a mezőpaniti testvérgyülekezet tagjait. És végül, de nem utolsó sorban, sajnos a szeptember 20-i koncert, ami vasárnap estére volt tervezett, tehát jövő vasárnap estére, az elmarad, sajnos egyéb dolgok jöttek közbe a zenészeknek. És még egyszer köszönöm mindenkinek a türelmét, hogy ezt a hosszúra nyomott Isten tiszteletet ilyen türelmesen végigülték.
Testvéreim, a záró ének előtt fennállva imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva a 84. Zsoltár már a legelején énekelt énekünknek az 5. és 6. verszakát énekeljük, így egy szép ívet adunk az istentiszteletnek. A 84. Zsoltár 5. verszaka így kezdődik: mi pajzsunk, ó Úristen, fölkentedre, nézz kegyesen, mert jobb egy nap a te házadban, hogy nem ezer nap, egyedül így kapcsolódik az ige hirdetéshez is. Istenek népe. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Így legyen. Amen.